A 90.9 Jazzin Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunkat hallgatják. Köszöntöm Önöket, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Németh Tünde, gyógytornász és mozgáspedagógus, az Árventorna kidolgozója, akit szeretettel köszöntök. Szia!
Sziasztok, jó napot kívánok!
Sok-sok évvel ezelőtt már találkoztunk itt a Jazzyben, és akkor volt egy beszélgetésünk, ami félbe maradt. Folytassuk azt a beszélgetést néhány évvel ezelőttről, és nézzük meg, hogy például az endometriózis, ami nagyon sok nőt érint, vagy a különböző nőgyógyászi betegségek, mint a miómák, a különböző ciszták, vagy a petefészek korai kimerülése, és lehetne még folytatni a sort egyébként, és nyilván itt egy külön sziget lesz a meddőség. Hogyan kapcsolódnak ezek össze a te szemléleted szerint?
Hát az én szemléletemben egy hölgy, ha egészséges, akkor termékeny is. Az egy dolog, hogy aktuálisan éppen akar-e valaki babát, vagy csak a termékenységét szeretné megőrizni. Amikor valaki nőgyógyászhoz fordul, mert valamilyen alhasi, hasi problémája van, mert nagyon sokszor azt hiszik mondjuk, hogy egy vakbélgyulladás miatt szúr a hasa, és aztán kiderül, hogy egy hiába fönt volt a tünet, de mégis ugye lejjebb kell keresni, mert hogy nőgyógyászati területen van a probléma. Hát általában, amit ugye a nyugati orvoslás női orvosai próbálnak ajánlani, az általában a műtét vagy valamilyen szteroidos hormonális kezelés. Na most azt tudni kell, hogyha valamilyen tünet előjött, akár nőgyógyászati, de akár belgyógyászati területen is, vagy endokrinológiai területen, annak mindig ugye a szervezetben kell keresni az okát, mert hogy a tünet előjön, de az, amitől kialakult, az nem feltétlenül. Tehát, hogyha végül is csinálnak egy műtétet, és mondjuk, ha megjelent egy ciszta, eltávolítanak egy cisztát, a tünetet azt kivette, de azt, amitől a betegség kialakul, az nem tűnik el. Tehát, hogyha kvázi azt mondom, hogy valaki úgy dönt, hogy annyira fáj az alhasos és állandó problémái vannak, mint például endometriózissal, és eltávolítatja az összes belső női nemi szervét, az nem jelenti azt, hogy meggyógyult, mert hogy az, amitől kialakult a probléma és állandó fájdalma, hegesedése, cisztái vannak, az továbbra is ott van a szervezetben. Tehát ahhoz, hogy valaki meg tudjon gyógyulni, ahhoz életmódváltás szükséges, és ez nagyon-nagyon-nagyon sok betegségnél így van, hogy a megelőzés a sokkal fontosabb, és nem feltétlenül kell mindig a műtétet forszírozni, főként olyankor, hogyha van egy ilyen nagyobb hasi fájdalom, ami azt jelzi, hogy igazából az immunrendszer elég erőteljesen ki van borulva, és akkor egy ilyen háborúdulta alhasban kezd el dolgozni az orvos, és a zárás után, a műtéti zárás után sem feltétlenül lesz jobb az állapot, tehát lehet, hogy egy pár dolog eltűnt a pocakból, vagy rezekálták, de a tünetek vagy a fájdalom az ugyanúgy megmaradt. És ugyanez a helyzet a miómával, vagy ugyanez a helyzet, ugye egy picit a megfoghatatlan korai menopauzával, mert hát egy picit kitolódott nálunk, nem csak nálunk, hanem nevezzük úgy a fejlett ipari országokban a gyermekvállalás, tehát a 16 és 25 év kor közöttről általában 25 és 45 közé tolódott ki a gyermekvállalás, és az azt jelenti, hogy nem annyira fiatal már az anyagcsere, nem annyira optimálisan működő lehet a hormonháztartás reproduktív korban, hanem bizonyos betegségek esetleg már elindulnak, amire genetikailag valaki fogékonyabb, vagy a munkavilága stressze végül is annyira legyűri az immunrendszert, akár több órára is ki tudja kapcsolni, hogy megjelennek bizonyos tünetek, és akkor innentől kezdve veszi kezdetét egy betegség. A korai klimaxnak mondjuk nem feltétlenül vannak fájdalmas tünetei, vagy nem feltétlenül érzékeli valaki, hogy esetleg már nem teljesen optimális a reprodukció nála, mert hogy a menstruációs ciklus megmarad, annak általában hormonális eltérései vannak. Picit úgy tudom összefoglalni, hogy az anyagcsere és annak az öregedése, a bélrendszer és annak a felszívó képességének a csökkenése vezet oda, hogy bármilyen tünet előjön, és az immunrendszer nem tud megfelelő katonákat előállítani, fölborulnak bizonyos mechanizmusok a szervezetbe, nem tudja a fájdalmat csökkenteni, és akkor ezáltal, mert akár az endometriózis mellett lehet valakinek korai klimaxos tünete is, tehát teljes hormonális kép változás van, amit valamilyen szinten, hogyha még persze nem 60 éves valaki, hanem mondjuk 40 alatt, de akár 50 alatt van, tehát valamilyen szinten az visszafordítható. Csak hát meg kell találni, hogy végül is kinek mi a problémája. Na most én ezt hiányolom nagyon sok esetben. Nem nézik át a leleteket, nem megfelelő információkat kapnak a hölgyektől, vagy nem is az, hogy nem kapják, nem jól dolgozzák fel, tehát hogy mi mit jelent. És hogy nagyon sok esetben van olyan, majdnem minden betegségnél ugye a lelki tényezők is vannak, főleg, hogyha van egy stresszes élet, van egy rossz párkapcsolat, vagy van egy rossz apai, anyai, szülővel történő kapcsolat, tehát ez mind hozzájárul, és ez több év alatt
rakódik,
közben romlik az anyagcsere, romlik a hormonháztartás, és egyszer csak elindul egy betegség, ami tünetet ad.
Az imént azt mondtad, hogy a bél felszívódási képessége is egy fontos része ennek a sok-sok valaminek, ami végül egy ilyen akár fájdalmas tünet együttesé állhat össze. Az nagyon vad kijelentés lenne a részemről, hogyha valakinek például kifejezetten komoly felszívódási zavarai vannak, akkor az előbb-utóbb mondjuk a női szerveknél érzékeltetni fogja a hatását egy megbetegedésben, vagy igen, ezek párhuzamosan is mehetnek meg sokféleképpen kapcsolódhatnak.
A felszívódási zavarok egy idő után biztos, hogy tünetet adnak a nagyon-nagyon érzékeny hölgyeknél a reproduktív területen. Nem mindenkinek érzékeny annyira a reprodukciós szervei, hogy így mondjam. Tehát sokkal erőteljesebb lehet a genetikai kód, és bizonyos felszívódási zavarok egyszerűen nem is tudják befolyásolni, de esetleg a szívét, a máját, a veséjét viszont igen, vagy a pajzsmirigyeit. De nagyon sok hölgynél, tehát az, hogy az immunrendszer nem tud dolgozni, az főként abból alakul ki, hogy felszívódási, nagyon-nagyon komoly felszívódási gondok vannak, és egyszerűen nincs miből előállítani a katonákat, vagy egyszerűen a meglévő katonák nem tudják, hogy mi a feladatuk, és akkor innentől kezdve elindul a betegség. Jó, de ezt el lehet mondani akár daganatos betegségnél is, mert vannak daganatos beteg hölgyeim is sajnos, férfiak is, tehát ott is észrevehető, mert hogy megcsináltatunk velük egy tesztet, illetve én megcsináltatok velük egy tesztet, látszódnak a tápanyag felszívódási problémák, és hogy vannak olyan tápanyagok, amit ezen túl, hogyha szeretne meggyógyulni, akkor egyáltalán nem lehet fogyasztani.
Mielőtt ezt a vonalat folytatjuk, egy picit még menjünk vissza a fogalmakhoz. Mi a különbség a klimax meg a korai petefészek kimerülés között?
Hát az egyik egy picit előbb van, a másik meg már egy teljes hormonális változást jelent. Amikor megszületünk, egyfajta genetikai állománnyal rendelkezünk, amely meghatározza azt is, hogy a reproduktív korunk meddig tart. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egy zsák, amiben például hölgyeknél vannak petesejtek, vagy van egy másik zsák a férfiaknál, ahol benne vannak a spermiumok, és akkor majd, hanem a lehetőség, ami lényegében egy végtelen szám adott, és az életmód az, ami esetleg ezt tudja rövidíteni. Mert igazából úgy működik, ugye a pubertáns, prepubertáns korban indul a női menstruációs ciklus, ugye a férfiaknál ugye a nemi érés egy picit pár évvel később történik meg, mint a hölgyeknél igazából, és a menstruációs ciklus adott állapota gyártja le minden hónapban a megfelelő petesejtet. Jó, és akkor az, ami adott, hogy ez a képesség, ez meddig tart, és lényegében, hogy mennyi petesejtet tudsz legyártani, mert valaki mindig 2-3-at egy hónapban, valaki csak egyet, vagy például a policisztás ovárium szindrómánál, ugye ott több kis éretlen tüsző van, ami nem feltétlenül érik meg nem feltétlenül tud növekedni, de ott több petesejtet gyárt a szervezet, csak mondjuk nem jó minőségűek, mert hiszen nem tudnak megérni, tehát éretlenek maradnak. Tehát ez az állapot, ha romlik, és ugye a menopauzát általában 45 és 55 éves kor közöttre teszik a nőgyógyászok, meg ugye azt tapasztaljuk, hogy ez az a kor a hölgyeknél, persze férfiaknál is, amikor a klimaxos változások elindulnak. Ha ez ettől egy kicsit korábban indul el ez a folyamat, mert van olyan betegem, akinél ez 22 évesen, valakinél 28 évesen, valakinél 33 évesen, 34 évesen, 38 évesen indul el, és ugye megváltozik a hormonkép, tehát például mérünk egy magas FSH szintet, vagy ugye ezt az antimullerián hormont is megnézetjük, és ugye annak egy csökkent mennyisége van, akkor már egy korai klimaxra gyanakodunk, tehát ugye a petesejtek és abban a sejtmag nem megtermékenyülő képes, és minőségben nem jó. A klímaxnál, amikor az bekövetkezik, ott egy teljes hormonális változás van, egészen magasra emelkedik az FSH szint, és az LH, a luteinizáló hormon szint is követi, az ösztradiol szint a májban már nem termelődik, és a sárga test hormon is nem termelődik, a pete fészeknek a kérge megvastagodik, és úgymond leáll a petefészeknek a petesejtet gyártó képessége, hogy így mondjam.
Ha tehát egy ideális világban élnénk, ahol az emberek egészségtudatosak, pontosan olyan ételeket fogyasztanának, amely az ő testüknek tökéletes, jó lenne a felszívódás, minden belső szervükre odafigyelnének, sportolnának, és a többi, és a többi. Egy ilyen ideális világban lehetne kitolni egyébként a termékenységi igen. időszakot.
Igen.
Meddig?
Hát férfiaknál ugye Picasso-ról beszélünk mindig, aki 72 évesen is igen. képes volt, de mondjuk egy nagyon 20-valahány éves hölgyel hozta össze, de másikat nem tudunk felsorolni mellette, aki 72 évesen. De általában körülbelül egyidősek a párok, tehát hogyha esetleg a férfi idősebb 10 évvel, de amire oda kerül, hogy 70 éves, a hölgy is 60 éves lesz. Együtt nem feltétlenül reprodukcióképesek. Általában a férfiaknál olyan 65-68 éves korig kitolható ez teljesen biztonsággal, hogy úgy mondjam, persze, hogyha nincsenek szív- és érrendszeri problémák, nincs magas vérnyomás, mert mit tudom, hogy a szed vérnyomás csökkentőt már az is befolyásolhatja a mennyiséget, minőséget. Hölgyeknél ugye ez a 55 éves kor, de a hölgyeknél ugye a menstruációs ciklus egészen máshogy épül föl, és attól, hogy valakinek nincs menstruációja, az nem jelenti azt, hogy klimaxolt. Előfordult, hogy csak emelkedettebb az FSH szintje, és emiatt nem érnek már meg a petesejtek, viszont ha aktuálisan, mert hogy vannak idősebb hölgyek, de ha aktuálisabban van neki egy fiatalabb barátja, vagy élettársa, vagy férje, akkor előfordulhat, hogy akár 60-65 éves korban is teherbe esnek, mert hogy a klímax nem ment végbe, csak a szervezet lényegében egy ilyen kicsit ilyen nevezzük hibrid állapotban van.
Mintha aludt volna.
Mintha aludt volna, igen. És egy lazább együttlét, vagy egy sportosabb élet, amit esetleg a fiatal barát, vagy a társhoz, az megváltoztathatja az egészet. És ugyan lényegében ezt tapasztaltuk valaha Picasso-nál is. Aha. Hát, hogy egy lendületesebb hölgy került az oldalára, és akkor innentől kezdve ez így egyszerűbb volt számára. Lehet, hogy egy idősebb hölgyel ez már nem jött volna össze, mert hogy a spermiumnál ugye tudni kell, hogy ő elég egymagában is a petesejt megtermékenyítéséhez, és hogyha van olyan spermium, ami küzdőképes, az pont meg fogja találni az utat a többiek támogatása nélkül is. És ugyanez elmondható a petesejtre is, hogy pont tudja a feladatát, pont, hogy hova kell mennie, és hogy kit kell keresni, és kit kell várni.
Nagyon intelligens ez a rendszer.
Függetlenül tőlünk, igen.
Igen, és pont ez az, amire a következő kérdésemet is szeretném egy kicsit fölfűzni, hogyha ennyire intelligens ez a rendszer, és mondjuk egy ilyen egyfajta hibrid, vagy egyfajta alvó állapotban van, és ebben mondjuk egy hormonális kezelést kap például, egy ilyen alvó állapotban, akkor mi történik?
Hát általában romlik az állapot. Jó, tehát az alvó állapot nem felismerését a szakorvosoknál én egy hatalmas hibának tartom, mert általában olyankor jön az, hogy akkor valahogy pótoljuk az ösztrogént, meg a progeszteront, és akkor ugye a klimaxos hölgyeknek a tünetek elvételére adnak tablettát, ami egy kicsit hasonlóképpen működik, mint a fogamzásgátló, hogy úgymond a méhet megfelelő állapotban tartsuk, de attól az, amit megeszik a hölgy tablettában, az egy szintetikus szteroid, és az is két komponensű, ami azt jelenti, hogy a cukorháztartása, meg alapjaiban az egész hormonháztartása egy idő után teljesen előregszik.
Egy ilyen esetben, hogyha megtörténik mondjuk a hormonális kezelés, de nem javul az állapota, és mondjuk szeretne valamilyen alternatív módon segíteni magán, például az Arvennel, meg a teljes életmódváltással, el lehet-e érni még ebből a rosszabbodott állapotból is egy javulást?
Igen, egy teljes javulást lehet elérni. Azt, hogy a hormonok meddig tudnak visszafogyni, és a reprodukcióba visszafolyni, azt aktuálisan tudom megmondani hölgyeknél, tehát hogy mi az állapot, tehát hogy melyik FSH szintből lehet visszajönni. Viszont a tüneteit a klimaxnak, amit nagyon sok esetben ugye hőhullámok, izzadás, éjszakai ébredés, hüvely, szárasság, ezeket teljesen el lehet tüntetni. Tehát egy teljes, egészséges és minőségben jó életet lehet élni, még akkor is, hogyha teljesen végbe ment a klimax, mert igazából azok a tünetek, amiket az előbb felsoroltam, az az életmódhoz kapcsolódóan jelentkeznek, és amiatt, hogy egy kicsit öregszik az anyagcsere, és a bevitt tápanyagokat bizonyos formában már nem tolerálja.
Egy picit akkor nyúljunk vissza a beszélgetés elejére. Azzal kezdtük, hogy az endometriózis és különböző nőgyógyászati betegségek, elváltozások gyakran össze is kapcsolódnak egymással. Hogyan lehet úgy felépíteni mondjuk egy teljes életmódváltást, hogy nem csak egyszerűen a tünetek múljanak el, hanem valóban egy végleges változás bekövetkezzen a nő testében, és ne legyen számára ez egy sok hatás. Mert azért itt nagyon komoly, nem csak pszichikailag, fizikailag, de úgy minden szempontból is egy akár végletes változással kell majd szembenéznie.
Na most azt tudni kell, hogy az életmódváltás borzasztóan nehéz. Igazából a legnehezebb dolog a világon, és hát borzasztóan tudatosnak kell lenni. Tehát ez egy nagyon komoly, belső tudatos váltás, hogy mi az, amit szeretnék. Tehát egy szemléletmód, hogy én magam határozom meg az életem hosszát, a minőségét, és például azt, hogy mikor van szükségem orvosra. Tehát, és ez a mai világban nem feltétlenül kivitelezhető, vagy nagyon küzdeni kell érte sok esetben, mert hogy a munkavilága, meg a család, meg a gyereknevelés mellett esetleg erre van 5 perc egy nap. És akkor ezzel azért többet kéne foglalkozni. Tehát nem csak a külsőnkkel, hanem a belsőnkkel is. Ha egy picit visszatérek az endometriózisra, mert hogy készítettem valaha hozzá egy meghatározást, ugye egy komplex, ösztrogénfüggő, autoimmun, nőgyógyászati kórkép, amely képes cisztás tünetekkel a has vagy az alhas területén megjelenni. Na de a betegség akkor is ott van, amikor még erre nem képes, és nem a cisztás tüneteket, de fájdalmat vagy alhasi gyulladást, igen. Jó, tehát nem kell feltétlenül megvárni valakinek 30 évesen, hogy ó, hát hogyha egyszer endometriózisom lesz, majd életmódot váltok. Ha valaki egészséges, és pillanatnyilag semmilyen tünete nincsen, és semmilyen fájdalma is egyáltalán nem beteg, az életmódváltás az ilyenkor is lehetséges, tehát megelőzésképpen, hogyha nem szeretném, hogy valami kialakuljon, ami a családban valaha megjelent, hát akkor teszek érte.
És akkor mely egységekből álljon össze ez a váltás? Van-e annak jelentősége, hogy mivel kezdi a kliens? Vagy ez függ az állapotától, a foglalkozásától, a sok minden mástól?
Sok mindentől függ, meg alapvetően az, hogy milyen mozgásos előélet volt, vagy valaki mennyire szeret mozogni, vagy valakivel mennyire gyűlöltették meg mondjuk testnevelés során a mozgást, és akkor onnantól kezdve ő azt mondja, hogy soha többé. Tehát érdemes valamilyen fajta mozgással kezdeni az életmódváltást, akkor is, hogyha mondjuk testsúly többlet van, mert hát valahogy ugye egy picit az anyagcserét meg kell mozgatni, és utána egy étrendbeli változtatással is érdemes folytatni, és akkor konkrétan utána kell nézni annak, hogy ha beveszek bizonyos készítményeket, szteroidokat, akár fogamzásgátlót, vagy szintetikus fehérjéket, amivel mondjuk klimaxoltathatnak, hogy annak milyen következményei vannak. És ez ugyanez vonatkozik a férfiakra is, mert hogy ők elmennek esetleg sörözni, és nem fogamzásgátlót szednek, de mondjuk, hogy milyen következménye van, hogyha valaki hetente 5 liter sört megiszik. Tehát nem feltétlenül, főként, hogyha mondjuk van egy ilyen érzékenyebb bélfal egészen gyerekkortól, és mondjuk valaki úgy születik, hogy az árpára vagy a gluténre érzékenyebb, és akkor heti 5 liter sör. Tehát akkor mi fog történni a bélfallal? A bélfal tönkre fog menni.
Uh-huh. És nyilván a reprodukciós képességét is befolyásolja.
Csökkentheti, de hogyha nem, akkor akár a szív- és érrendszeri problémákat előidézheti. A felszívódási problémák sokkolhatják annyira a bélfalat, hogy megállhat a szív. Hogyne? Hát ha leáll a bélfal, mondjuk nem szívódik föl a kálcium és a magnézium hiányra, hogyha érzékeny a szív, akkor rosszul fog reagálni, és egyszerűen megáll.
Mi az, amit szigorúan tilos enni mindenkinek, aki szeretne életmódváltásban gondolkodni, mert utána nyilván egyénenként is a vérkép alapján, az egyéni sajátosságok alapján megvizsgálod, de van-e olyan általános tiltólista, amit mindenkinek elmondasz?
Hát biztos most nagyon meg fognak kövezni, mert hogy mostanában mindig az hangzik el, hogy nem szabad annyi cukrot enni, ugye az egyszerű cukrok alapvetően problémák. Ez így van, de csak főként akkor, hogyha van mellette egy nagyon nagy zsír, telített zsírbevitel. Jó, tehát öregkori cukorbetegek csak húsevők között vannak, tehát a brokkolitól és a krumplitól nem fog kialakulni. Ugyanez vonatkozik a mondjuk a vastagbél és a végbél daganatra is, mert hogy az sem alakul ki a brokkolitól, tehát ahhoz kimondottan olyat kell enni, ami képes marni a bélfalat, ami nagyon sokáig rothad, vagy akár nehezen emésztődik, és bizonyos területeken mondjuk már fölmarja. Ha mellette van valami egyéb érzékenység, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy csúszik végig a húsmassza, akkor mondjuk az epe savval együtt csúszik tovább, és nem emésztődik, és az képes marni a lentebbi bélszakaszokat, hiszen az epe váladék már nem odavaló. Vagy mondjuk, hogyha kialakul valakinél egy polip, ugye a vastagbél vagy a végbél területén, és nincs életmódváltás, akkor abból nagyon könnyen lehet akár bármilyen daganat. Tehát a telített zsírbevitel, és annak a mennyisége, mert igazából én úgy érzékelem, hogy ez az, ami kontrollálatlanul kerül be. Az tény is való, hogy a kekszekbe vagy élelmiszerekbe rengeteg a cukor és a só, de arra sose figyelünk oda, hogy ja, hát igen, van benne vaj, vagy margarin, tehát vagy pálmazsír, vagy kókuszsír, és ezek mind telített zsírok, és akkor, ha ettem mondjuk rántott húst sült krumplival, ami lényegében tele volt transzsírsavval is, meg zsírral, telített zsírral, akkor még utána eszem egy kis kekszet, és akkor még pluszba beviszek, mert hogy ez csak egy ilyen könnyű, vagy hogyha még eszem hozzá egy kis sajtot, akkor legyen rajta mozzarella, és akkor a mozzarella az tejszínből készül, tehát ugye ez az egyik legzsírosabb sajt. Tehát igazából a telített zsírok kontrollálatlanul kerülnek be az étkezésbe, és mellette rengeteg egyszerű cukrot enni, az egy hatalmas nagy hiba, mert hogy az anyagcsere fokozottan fog romlani, oxidálódik, ég a cukorháztartás, genetikai érzékenységeket aktivál.
Gyerekkorban már lehetnek panaszok?
Igen, sőt, magzati korban is, mert hogy az anyai rossz étkezés a gyereknél genetikai érzékenységeket aktiválhat a pocakban már, amikor még pocaklakó.
Tehát van ez az általános tiltólista, és akkor utána egyénenként érdemes megnézni vérkép és szokások alapján.
Igen.
Megtörténik mondjuk az étrendnek. Nem tudom, hogy mondhatjuk-e, hogy ez átalakítása, mert biztos, hogy ez is néhány hét vagy hónap alatt tud majd átállni, mert én azt láttam, hogy aki húz egy vonalat, és egy teljes váltásban gondolkodik, annak nem biztos, hogy lesz ereje fizikai vagy pszichés értelemben arra, hogy ezt végigvigye. Mit tapasztalsz?
Ez is egy picit személyiség függő. Tehát sose szoktam megszabni a betegeimnek, hogyha most jön mozgásterápiára és gyönyörűen mozog, hogy mikor kezdi el az étkezést. Amikor el tudja kezdeni, amikor hétvégén ki tudja próbálni, mert ugye előfordulhat, hogy hétközben ugye munka mellett erre nem marad lehetősége. És azt látom, hogy teljesen személyiség függő, tehát valaki tényleg folyamatosan próbál váltani 6-8 hét alatt, sokan 3-4 hónap alatt, esetleg fél év alatt, de valakinél tényleg úgy működik, hogy ő akkor húzott egy vonalat, kidobott mindent, és másnaptól. És nincs is benne hiba, mert ő egy ilyen típusú személyiség. Tehát ő nem szeret semmit se aprózni, átgondolni, ő mindenbe belemer vágni. Tehát nagyon-nagyon sokan vannak így. Egy picit nagyon sok esetben a család az, ami visszahúzó. Nagyon-nagyon nehéz. Tehát most is volt egy betegem, hogy ő csak hétköznap enne így, mert hogyha megy haza, akkor ott biztos, hogy problémák lennene, de hát mondom, hogyha ez mindig oda-vissza pingpongozod, akkor mégis mitől fog javulni. Tehát nagyon sokan azt felejtik el, hogyha ugyanabban az élethelyzetben hagyom, amiben kialakult, akár az endometriózis, akár az, hogy nem lett gyermeke, akár az, hogy egy rossz spermakép van, vagy akár az, hogy egy magas cukorszint van, és ugyanabban az élethelyzetben hagyom, akkor mitől fog meggyógyulni, mert hogy ugyanaz az élethelyzet csak rombolni fog ezeken a problémákon, tehát itt változtatni kell.
Tünde, mondhatjuk azt, hogy ha valaki elkezdi ezt a teljes életmódváltást, például az étkezésben is, akkor az tulajdonképpen az ő élete végéig kell, hogy tartson. Nem biztos, hogy tolerálja a szervezet, hogyha ő esetleg egy picit lazít ezen, vagy bizonyos szokásokat visszaenged az életében.
Igen, előfordulhat. előfordulhat, tehát például nagy fájdalommal küzdő endometriózisos hölgyek, ha picit lazítanak az étkezésen, először ugye meggyógyultak, elmúltak a tünetek, de ha egy picit lazít az étkezésen, mondjuk valamelyik húsvétra bekerül egy szelet sonka, akkor a régi tüneteiből előfordult, hogy ő maga érzékel egy-kettőt, és akkor egyből tudja, hogy akkor így nem lehet.
Jó, tehát azt jelenti, hogy ennyire lesokkolja a szervezetet, mondjuk egy rossz életvitel? Ennyire?
Igen, igen, mert hogy az immunrendszerben a folyamatok megváltoztak. Ugye beszéltem az endometriózisnál, ami egy autoimmun jellegű betegség. Azt tudni kell, hogy az autoimmun folyamatoknál az történik, hogy az immunrendszer saját magával szemben agresszív. És hogyha ez többször megismétlődik, akkor tör elő a betegség. És ezt nem szabad ingerelni. Főleg hölgyeknél, ugye a reproduktív kor miatt, meg az ösztrogén miatt nagyon agresszív a női immunrendszer, és így nagyon agresszívan tud magára, saját magára támadni. Ha ez sokszorozódik, ez a támadás, akkor hatalmas nagy problémák vannak, ugye nagyon sokan beletolódhatnak, és bele is tolódnak a daganatos betegségekbe, ahol az immunrendszer ugye egyszerűen tarolja saját magát. Tehát az életmódváltás nem három napra szól, meg nem egy fél évre, főleg, hogyha kialakult betegségek vannak. Ha valaki teljesen egészséges, és mondjuk sosem szeretne beteg lenni, hát az sem három napra szól.
Igen.
Ha esetleg újból elkezdi rombolni és két végéről égetni, a probléma ki fog alakulni.
Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen minden kliens, vagy minden gyógyulni vágyó az árventorna rendszerét fogja használni, vagy ebből is vannak kitekintések?
Az árventorna egy maga a mozgásterápia, egy speciális mozgásterápia, anaerób mozgásokat tartalmaz, kis oxigén felvétel mellett dolgozunk, így az immunrendszer, a hormonrendszer változik tőle. Nagyon egyszerű oka van, mivel kicsi az oxigén felvétel, az összes izom dolgozik, és egyszerűen rákényszeríti a működésre, a megfelelő működésre a szervezetet. A nagy oxigén felvételt igénylő mozgások, mint például futás, vagy tollas, vagy síelés, égeti a cukorháztartást, vagy akár mondjuk szegény hastáncosok, de hogy mondjam, hogy például a hastánc sem segít mondjuk egy endometriózisos vagy egy miómás problémán, viszont fokozza a tüneteket, pont azért, mert hogy nagy oxigén felvétel van, nagy a hasi vérbőség, és ezáltal akár fájdalmat is okozhat, vagy gyulladást.
Azért csodálkozom ezen, mert hogy a hastáncot gyakran hasonlítják, ugye az alhasi vérbőség miatt, például az intim torna hatásaihoz, vagy mondjuk az aviva tornához, ahol ugye szintén az az alapelmélet, hogy minél inkább vérbőség lép fel, annál inkább van lehetőség arra, hogy oxigénnel dús vér áramoljon ott a női szerveknél, és az egyfajta gyógyító hatású.
Hát de most képzelj el egy gyulladásos, hegekkel küzdő, és állandó nagy vérbőséggel küzdő endometriózist. Ha fokozom a vérbőséget, akkor mi fog történni? Így is fáj neki, akkor még jobban fog fájni.
Értem.
Nem minden betegségnél végezhető, például akár az aviva módszer, vagy akár a futás, vagy akár a hastánc. Pontosan azért, mert hogy kontrollálatlan hasi vérbőséget okoz. És nem azért, mert hogy a hastánc nem lenne jó, de nem azt az eredményt érem el vele, amit szeretnék. Tehát ezeket a területeket egy picit vissza kell fogni, fékezni kell a vérbőséget, hogy tudjanak gyógyulni, és úgy kell fölébreszteni az immunsejteket. Akár miómánál, de korai klimax mellett, vagy PCO-nál, ahol meg vannak nagyobbodva a petefészkek, vagy endometriózisnál lehetnek alhasi, hasi összenövések, és ha ezeket megrázzuk, az nem feltétlenül eredményez jó állapotot.
Tehát az árven esetében, ahogy mondtad, sokkal kisebb az oxigénfelvétel, és kisebbek maguk a mozdulatok is?
Nincs benne rázás, tehát nem akarok menstruációt meghozni, hanem gyógyítani akarom az alhasat.
Ez inkább belső izommunkára utal?
Belső izommunkára utal. A vázizmokkal egy picit rákényszerítjük azokat a területeket a megfelelő mozgásra, mint például bélfal, amiben sima izmok vannak, mint például petevezeték, amiben sima izmok vannak, mint például méh, amiben sima izmok vannak, és akaratlagosan nem tudnak működni. Rákényszerítjük, megdolgoztatjuk, átdolgozzuk ezeket a szerveket, hogy a működésük az élettani lehetőségeiknek és a fiziológiás állapotuknak újból megfelelő legyen.
Tehát fáj egyébként? Bocsáss meg, fáj egyébként a torna az elején?
Nem fáj. Tünetelhet az alhas, ilyen kicsi izomlásszerű érzet, vagy pici, egészen enyhe égő érzet, mert hogy olyan területeket mozdítunk meg, ami esetleg beteg, vagy hegesedéssel küzd, vagy van ott egy ciszta, ahol nem dolgozik az immunrendszer, és azokat a területeket, ugye ezek ilyen picike területek, főleg a hason belül, megmozdítjuk ezeket a szerveket, amik gyulladásban vannak, és esetleg nagy bennük a vérbőség. És a vérbőségben sajnos ugye az immunsejtek nem megfelelően tudnak dolgozni.
Ha tehát elkezdi mondjuk valaki az árventornát, akkor ezt naponta kell gyakorolni, a hetente, hogy építitek fel?
Hát az első 3 hónapban általában azt szoktam ajánlani, hogy hetente 5-6-szor, és 3 hónap árventorna és megfelelő étrend után lényegében bárki bármit csinálhat, mert hogy annyira meg tud erősödni az alhas, a fájdalom eltűnik, hogy akár mehet hastáncolni, futni, vagy avivázni, vagy bármit, amit szeretne. Bungee jumpingra is mehet, hogyha éppen szereti, vagy lovagolni.
Mert akkor már a rázás nem lesz olyan sok hatás.
Nem lesz olyan sok hatás. Ő maga az, hogy az egész izomzata belül megfelelően működik, tompítani tudja a fájdalmat, vagy akár a túlzott hasi vérbőséget, mert izommal tudja úgy tartani, hogy ne ütődjön a csípő. Tehát, hogy megfelelően kivitelezett mozgások legyenek. Jó, mert a hastánsnál sem mindegy, hogy ki hogy rázza, ugye máshogy dolgozik a csípő.
Nagyon sok nő küzd pajzsmirigy alulműködéssel, és ugye a pajzsmirigyre meg aztán nem csak a pszichés állapot hat, hanem az életmódnak minden egyes része. Tehát, hogy mennyire stresszelek a munkahelyemen, hogy milyen ételt viszek be, és még lehetne hosszan sorolni. A pajzsmirigyesek, most így mondom összefoglalóan, megjelennek-e nálad kifejezetten a pajzsmirigy miatt?
Kifejezetten igen. Van olyan betegem, akinek nincs nőgyógyászati problémája, de pajzsmirigy problémája van. Nagyon gyakran párosul akár a PCOS-hoz, akár a korai klimaxhoz, a miomához, az endometriózishoz a pajzsmirigy alulműködés. Általában az életmódnak megfelelően úgy tudom összefoglalni, hogy nagyon sokaknál egy túlműködésből átcsapó pajzsmirigy alulműködést találok, ahol éppen a váltás látszik még a hormonális képen. És hát tudni kell, hogy maga a pajzsmirigy az anyagcsere felügyelet, és minden, ami bekerül az anyagcserébe, illetve ami részt vesz az életmódba, az visszahat a pajzsmirigyre. Pajzsmirigy emiatt nagyon könnyen meg tud betegedni, és szintén a telített zsírbevitel miatt, akár a fogamzásgátló fogyasztása miatt, barna szervetlen jód, és a nem fermentált, tehát a friss szója készítmények, amik mondjuk a csokoládékban benne van, ugye nagy mennyiségű kakaóvaj mellett, ott van a szója lecitin, ami krémesebbé teszi a csokit. Uh-huh. És akkor ebből hölgyek rengeteget tudnak enni, de férfiak is. Tehát
hát igen, nagyon édes szájúak, igen. Ők megjelennek a pajzsmirigy alulműködéses férfian?
Igen, tehát van betegem, vagy akinek éppen túlműködése van. A pajzsmirigy alulműködés gyakran jár gyulladással, és akkor onnantól kezdve már nem egy sima, enyhe alulműködésről beszélünk, hanem egy fokozott gyulladásról, ami általában a Hashimoto tireoiditis lesz, és ami szintén egy autoimmun probléma, és ugye nem gyógyul meg soha. Tehát a pajzsmirigy állapotát stagnáltatni lehet, szinten tartani, hogy ne romoljon, mert egyébként, ha tönkre megy, akkor komoly gondokkal küzd a szervezet.
Biztosan sokakban megfogalmazódik a kérdés, hogy oké, elhatározom magam, elkezdem az életmódváltást, kapok is hozzá segítséget. Honnan fogom például az alapanyagokat beszerezni, a recepteket megszerezni? Ez szerintem egy nagyon nehéz kérdés.
Én próbálok recepteket akár a babás mamáknak is adni, ugye, akik nálam babásodtak, illetve nem csak betegségből gyógyultak, hanem ugye utána akár terhesek is, kisbabájuk született, nekik is adni, mert nagyon sokan fordulnak hozzám a babák étkezése való kérdésekkel, mert hogy mikor, hogy lehet hozzá táplálni, és hogy melyik pehely, tejben oldódó pehely lenne a szimpatikusabb, tehát hogy mit érdemes adni mondjuk egy szopis babának, ugye, hogy egy olyan fél éves kor körül már indul a hozzátáplálás. De az életmódváltásnál most hát nem akarok boltokat felsorolni, de a legegyszerűbb közértől kezdve most már a legnagyobb láncokon keresztül, tehát mindenhol megjelennek úgymond az egészségesebb vagy a tudatosabb élelmiszer alapanyagok. Ezen kívül adok ajánlást, a honlapon is van egy csomó recept, és hát bárki bármikor hozzám fordul, akkor szívesen segítek, akár a mindennapos problémákba. Nagyon sok esetben van, amikor újonnan ki kell vizsgáltatni dolgokat, mert például valakinél, hogyha megtörtént az életmódváltás, és úgy gondolja, hogy minden rendben van, akkor előfordulhat, hogy azt hiszi, hogy mondjuk a tojás rántotta segíteni fog, és most van olyan betegem, aki egy ilyen bő egy év tojásrántottázás után most egy másik autoimmun problémával küzd, és ez valószínű, hogy genetikailag mindig adott volt, csak a tojásrántotta előtérbe hozta, mert hogy ugye elért egy bizonyos kort, ez az úgymond 43 éves kor, ahol ott van egy picit ugye már a klimax felé tolódva, lehet, hogy a hormonháztartás még nem volt ott, de a tojásrántotta rombolt rajta annyit, ugye zsírban, olajban kisütve, tükörtojás formájában is, hogy előtérbe került ez a genetikai érzékenység, ami a családban már valaha megjelent. És mivel ő valaha szedett 8 éven keresztül, illetve 10 éven keresztül fogamzásgátlót, amit mondjuk a szülei még nem, tehát se anyukája, se nagymama, ugye ami a nagymamánál kicsit később életkorban jelentkezett nála, a fogamzásgátló
előrehozta,
tehát rövidítette ezt a lehetőséget, és rövidítette a reproduktív kort.
Zárjuk már pozitív mondattal a beszélgetést, mert annyi lehetőség, annyi gyógyulási út nyílik meg például az árvennel és az életmódváltással.
Az életmódváltásban egy picit néha érzem a hölgyeket, hogy csapdában vannak, mert hogy szimpatikus egy diéta, amit ők úgy gondolnak, hogy biztos egészséges is, és akkor nem tudom, milyen teakúrát vagy lébőjtkúrát csinál valaki, amikor a lébőjtkúra után mondjuk 3 nappal később az éhhalállal küzd a szervezet, és az izomfehérjéből állít elő mondjuk fehérjét, hogy az immunsejteknek legyen utánpótlás, és meg vagyunk győződve róla, hogy esetleg egészséges ez a dolog, és nem egészséges. Tehát az, hogy a tudatos életmódváltás, az nagyon fontos, hogy persze lehet, hogy bizonyos szempontból lemondásokat hoz, de ha egészségesebb vagyok attól mondjuk, hogyha nem eszem csokit, akkor kinek kell a csoki, mert akkor eszem mást, mert másból is lehet édességet készíteni. Arról nem beszélve, hogy az életmódváltásnál az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez nem önsanyargatás, tehát nem egy lébőjtkúra, hogy akkor éhez nem kell. Az életmódváltásnál az a lényeg, és ugye én étrendet adok a hölgyeknek, hogy mi hogy készül, és hogy mit mikor kell enni. Nem éhezés az életmódváltás, tehát nem egy önsanyargatás, hogy akkor úristen, akkor nem eszem egész nap, és akkor biztos meggyógyulok. Nem. Bőségesen táplálkozunk, és akkor innentől kezdve nincsenek hiányok, és akkor mondjuk nem hiányzik a csoki. Nem hiányzik úgymond a húsból esetleg a fehérje, mert másból bejut a fehérje. Tehát nem egy önsanyargatás az életmódváltás, hanem az egész szervezetnek próbálok egy optimális lehetőséget biztosítani, hogy jól működjenek a szerveim, és sokáig jól működjenek, és erre képesek legyenek, hiszen a genetikai kód adott, és igazából 70%-osan meghatározza a bélfalra rákerülő élelmiszer vagy kemikália, hogy mit bír ki a szervezet, és mennyi ideig tud egészséges maradni.
Németh Tünde gyógytornász és mozgáspedagógusnak nagyon szépen köszönöm. A mai műsorban beszéltünk az életmódváltásról és az árventorna hatásairól. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Marian.